Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a budafoki református gyülekezetet, úrnapi Isten tiszteletünkön. Kezdjük meg tiszteletadásunkat, és énekeljük így fennállva a 65. Zsoltárnak az első versét. Gyertek testvéreim, és bűnvaló imádságban emeljük a mi szívünket Úrunk Istenünkhöz. Kegyelmes Istenünk, teremtő és gondviselő atyánk, áldunk és magasztalunk téged e napon, amikor a te házadba jövet, a templomnak hűvös falai között megpihenhetünk, engedve a te hívó szavadnak megállhatunk, és imádságra kulcsolhatjuk zajos szívünket és lelkünket. Megvalljuk neked, Istenünk, hogy mennyi minden van, ami hangosabban, élesebben szól hozzánk az életünkben, mint a te szent csended. Ebben a csendben, hogyha végig gondoljuk a mindennapunkat, elmúlt napjainkat, hetünket, vagy talán hónapjainkat, megvalljuk néked, hogy nagyon sok mindent találunk, ami zavaró, ami bűnbánattal tölt el bennünket. Mulasztásaink, szavaink, amelyekkel bántó módon fordulunk egymáshoz, irigységeink, féltékenységünk, türelmetlenségünk, indulataink, amelyel egymás felé viseltetünk, nem csak idegenek, hanem szeretteink felé is nyomasztanak, megterhelnek bennünket, és tükröt tartanak elénk, hogy amit mi kiadunk a szívünkből, azt visszakapjuk, és amit mi kapunk, azt mi is visszaadjuk. Hadd nézzünk, Urunk Istenünk, ma a te szent igédnek tükrébe, és adj nekünk olyan világosságot, amelyben nem csak magunkat és bűneinket szemléljük, hanem az Úr Jézus Krisztust szemlélhetjük fedetlen arccal. Adj nekünk, kegyelmes Istenünk, bűnbocsánatot. Nem tudunk semmit felmutatni, csak mindennapjainkat, életünket, lelkünket, de igen, szükségünk van a te bűnbocsánatodra. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett testvéreim, bűnvallásunkra válaszul, én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de ő tudja, miért elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát, melyet megad nekünk ingyen kegyelméből az Úr. Szent igény keresztül mondja nektek, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és folytassuk tiszteletadásunkat keresztelőre készülve. És énekeljük a 329. számú dicséretünknek a második versét. Gyertek, testvéreim, hallgassátok meg a keresztség sákramentumának alap igéjét. Máté evangéliumának 28. részéből olvasom Jézus Krisztus szavait. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, s íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És foglaljuk el helyünket, testvérek, hadd olvassak még egy igeszakaszt Rút könyvéből, melynek textusából szeretnék szólni, keresztelős családhoz és a gyülekezethez, Rút könyvének a negyedik részéből az első 6 verset olvasom. Boáz odament a városkapuhoz és leült. És amikor arra ment az a közeli rokon, akiről Boáz beszélt, ezt mondta, kerülj erre, ülj ide, atyám fia. Az odament és leült. Azután maga mellé vett Boáz 10 embert a város vénei közül, és ezt mondta, üljetek ide. És azok leültek. És akkor ezt mondta Boáz a legközelebbi rokonnak. A Moáb mezejéről visszatért rokonnak, Naomi el akarja adni ezt a darab szántóföldet, amely rokonunké, Elimeleké volt. Azt gondoltam, hogy tudomásodra hozom, és megmondom, vedd meg az itt ülők előtt, népem vénei előtt. Ha vállalod a rokoni kötelezettséget, vállald, de ha nem vállalod, mondd meg nekem, hadd tudjam meg. Mert rajtad kívül nincsen más közeli rokon, utánad már én következem. És ő így válaszolt, vállalom. De Boáz ezt mondta, amikor a szántóföldet megveszed Naomitól, a moábi Rútot, a meghaltnak a feleségét is el kell venned, hogy fenntartsd a meghaltnak a nevét örökségében. Erre ezt felelte a közeli rokon, azt nem tudom vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, kedves keresztelőre érkezett szülők, keresztszülők és nagyszülők. Már a tavasz folyamán érkezett hozzám egy hívás, egy kérés, egy kedves régi házaspár ismerősömtől, akiket ha jól számolom, 4,5, de lehet, hogy már 5 évvel ezelőtt eskedtem még a 13. kerületben, javítsatok ki, hogyha rosszul mondom, hogy gyermek áldásban volt részetek, és szeretnétek, hogyha megkeresztelném a gyermeket. Szót követett, majd erre még lehet, hogy visszatérek az ige hirdetésben, az édesanyjának már elmondtam, hogy mire gondolok, majd a textust kapcsán kiderül, mondtam, hogy hát jöjjetek, és nagy öröm, hogy Adél leányotokat keresztelhetjük a mai napon, és nagyon fontosnak tartom elmondani a gyülekezetnek, hogy a budafokiak is megismerjenek benneteket, hogy egy vegyes házasságból született kislányt keresztelünk meg. Az esküvő annak idején római katolikus templomban köttetett, és engedjétek meg, hogy elmondjam, nem írtak alá reverzálist a szülők, vagyis nem kötelezték magukat arra a katolikus egyház felé, hogyha majd gyermekük születik, akkor katolikusnak keresztelik meg, de nagyon kedves testvéri lelkülettel fogadó atya azt azért elmondta, hogy hát nagyon fontos, hogy a római katolikus egyháznak a szellemiségét is megismeri a kislány, és azt gondolom, hogy ha ez fordítva lenne, akkor ugyanezt kérnénk mi is, ez lenne a legkevesebb. És most azért szeretném kifejteni előttetek nagyon röviden Ruth könyvének ezt a részét, ezt a magyarázatát, mert hasonlóságot látok benne. Ugyanis Ruth, aki annak idején moábiként egy zsidó férfihoz megy feleségül, majd annak özvegye lesz, ragaszkodik az anyósához, Naomihoz, és visszaköltözik Betlehembe, a zsidók földjére, azért, mert hűséges. És a ti életetekben fontos szerepe van, és Adélnak a nevelésében a hűségnek, hogy hűségesek vagytok egymáshoz, mint házastárs, ez nekem öröm, hogy így kerestetek meg együtt. Hűségesek vagytok családotokhoz, hűségesek vagytok hivatásotokhoz, hűségesek vagytok saját magatok felekezetéhez, de a hűség az Isten előtt az ennél több is lehet. Azt olvastuk Ruth könyvében itt, hogy Ruth egy kicsit kiszolgáltatott helyzetben van zsidó nőként és özvegyként, amikor Naomival visszatér a zsidók földjére. És nem csak, hogy egyszerűen szüksége van egy támogatóra, egy mecénásra, aki egyébként Naomi szerepében ott van előtte, akinek ugye ezt a gyönyörű szép, sokszor esküvőkön is idézett mondatot mondja, hogy ahová te még oda megyek én is, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is, néped az én népem, Istened az én Istenem, hanem szüksége van a zsidó fordítás szerint, az eredeti szöveg szerint egy góélre, egy megváltóra. És ezért megy el Boáz a legközelebbi rokonhoz, és mondja neki, hogy vállald magadra a földet, az örökséget, és vállald magadra, hogyha ezt akarod, az özvegyet is. Góélra szüksége van Ruthnak, de góélre, hadd mondjam így, kedves testvérek, szüksége van valamennyiünknek. Ugyanis szüksége van Adélnak is, és a góél, mint megváltó, mint aki vállalást tesz, az ilyen értelemben a keresztszülőségnek is az intézményét magába foglalja, hiszen a keresztszülő az, aki nem rokoni alapon lép be ebbe a kapcsolatba, aki vállalja azt, hogy én ott leszek a háttérben és vigyázok rád. De ugyanezt a szerepet vállaljuk mi is, testvérek, itt a gyülekezetben és az Anyaszentegyházban. De góélre nem feltétlenül csak ilyen formában lesz szüksége Adélnak, hiszen nem mindig lesz ott se a szülő, se a keresztszülő, se az egyház, de góélre szükség van, és valamennyiünknek. Ki az, akinek nem lenne szüksége megváltóra, góélre, akkor, amikor beáll a pénztárba, egy üzletbe, elfogy az aprója, és kell, hogy valaki kifizesse azt, ami hiányzik. És lehet, hogy a mi góélünk a sor hátuljáról odalép, és odaadobja azt a 200 forintot jó szívvel, hogy ezt odaadom. Ezt nem kell visszaadni. És góélre van szükségünk akkor, amikor az orvosi rendelőben vagyunk, akkor, amikor betegek vagyunk, egy orvos személyében, egy megváltóra, aki a nyavajánkból meggyógyít, és góélre van szükségünk akkor is, amikor az életünket hordozzuk. És azt mondja Isten igéje, hogy hát a legnagyobb góél, az egyetlen megváltó, aki mindig és minden körülmények között ott van, az Krisztus, akinek a sákramentuma által egy üzenetet kap Adél, és üzenetet kapunk mi is, hogy ő az, aki tökéletesen meg tud váltani minden bűnéből, minden terhéből az embert, minden töredezettségéből, és minden napon velünk tud lenni. Én kívánom nektek, kedves szülők, kedves keresztszülők, hogy ti magatok töltsétek be e megváltói szerepet közvetítőként legyetek ott Adél mellett, és mindig mutassatok Krisztusra, abban, amit ti nem tudtok elhordozni, azban, amit ti nem tudtok megváltani, összekulcsolt kézzel, imádsággal, az ő lelkületével. Ámen. Kedves szülők, kérlek, keresztszülők, kérlek benneteket, hogy most fáradjatok ide ki az úrasztala elé, fogadalom tételre, és megkérem, hogy ennek a gyülekezet fennállva legyen tanúja, részese. Először is hadd intézem hozzátok egyházunk rendje szerint e két kérdést, amelyre felejetek önként vállalkozva hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, kérlek, felejétek, akarjuk. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt? Ígéritek, fogadjátok ezt. Isten tartsa meg a ti fogadásotokat. Most gyertek és mondjuk el közösen az apostoli hitvallás minden keresztényeknek hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Hálát adunk néked, kegyelmes Istenünk, az élet ajándékáért. Az életet nem lehet megfizetni, az életet nem lehet kiérdemelni, az életet nem lehet kérni. Ezt csak a te kegyelmedből kaphattuk meg e világon. Így adunk különösen hálát e kisgyermeknek, Adélnak az életéért. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy őt elhoztad közénk hajlékba, és elindítod szüleivel együtt azon az úton, amelyen nem csak a teremtettség általi földi életet ismerheti meg, hanem a te lelkednek élő forrását. Hálát adunk azért, hogy egész családjával itt lehet. Hálát adunk azért, hogy megtartottad az édesanyját a szülés óráiban. Hálát adunk az egészségükért, és arra kérünk, kegyelmes Istenünk, hogy mindezeken túl a te legkülönösebb kegyelmeddel, ajándékaiddal lásd el őket életük útján. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, akinek a nevébe őt most keresztségben részesítjük. Ámen. Kedves Adél, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Ő mondja neked, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ámen. Isten áldjon. Kérlek benneteket, kedves szülők, keresztszülők, hogy forduljatok a gyülekezet felé, és fogadjátok ezt az áldást, amelyet énekben kívánunk tolmácsolni nektek. Foglaljunk helyet, testvérek! És Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük derekas énekünket a 381. számú dicséretünknek első 3 és a 7., 8., 9. verseit. Tehát az első 1-2-es, 3-as és a 7, 8, 9-es verseit. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten írott igéjét, a korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetéből, annak az elsőtől a 15. tartó verseit. e hosszabb igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg.
Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot senki nem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át.
Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, megvalljuk néked, hogy szeretjük, hogyha az életünk útja olyan táblákkal van körülvéve, amelyek egyértelműen utat mutatnak számunkra. És ugyanígy fontos az életünkben az, hogy egyenes beszéddel találkozzunk, akkor, amikor egymáshoz szólunk, egyértelműen, kézzelfoghatóan, érthetően. Szeretnénk a te igéd szerint elkérni tőled ezt az egyenes beszédet, ennek az igazságát. Szeretnénk, hogyha te úgy vennél körül bennünket a mai Isten tiszteleten, hogy mint egy tűzzel átégeted, meg perzseled a mi gondolatainkat, azokat a szavakat is, amiket kimondunk, azokat a szavakat is, amelyeket gondolunk, és tartsd meg bennünk azt, ami maradandó, azt, ami a te szavad. Így kérünk, hogy légy itt velünk, és áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hadd kérjem meg a jelenlévő gyermekeket, hogy a gyermek tanításra fáradjanak ide előre az Úr asztalához. Gyertek! Ó, itt egy másik Adél, de jó. Gyertek! Gyertek, gyertek, gyertek! Ide erre az oldalra is lehet állni, jó? És akkor nem borul fel a templom. Nagyon jó. Álljunk meg, hoztam nektek néhány apróságot. Biztos vagyok benne, hogy nagy fába vágtam a fejszémet akkor, amikor erre a gyermektanításra készültem, mert nagyon sok mindent hoztam. De előtte, mielőtt belevágnék, hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy ki az, aki járt esetleg az elmúlt néhány napban, vagy hétben valahol vidéken, ahol mezőgazdálkodással foglalkoznak. És mit láttatok a földeken? Mit terem mostanság? Nagyon jó, húzat. És még? Na, a lényeget egyébként láttátok, de akkor egy másik kérdés is fölteszek. Jártatok-e erdőben? Jártatok. Na és ott milyen növényekkel találkoztatok? Na mivel?
Fákkal.
Nagyon jó. Esetleg virágot? Valami illatos? Páfrány. Nagyon jó. Nagyon jó. Na hát azért kérdezem ezt tőletek, mert mindenki tudja, akinek fontos a kenyér ebben az országban, illetve minden elesség, amelyet magunkhoz veszünk, hogy a termőföld adja az élelmiszert, de nem csak, hogy az élelmiszert, hanem gyógyít is. És hát tudjátok-e, hogy hogyan készül például a liszt? Ezt fölismeritek? Liszt, hogyan készül a liszt? Mit csinálnak azzal a búzával? Hová viszik el? A malomba, ugye? Ismeritek azt az éneket, hogy a malomba, a malomba, három, ugye? Na, én szoktam énekelni a kislányomnak. Igen, és mivel őrlik meg? Na, nézzetek ide. Ez most egy veszélyes játék lesz, mert ez itt egy malomkő. Láttatok már ilyet? Láttatok?
Egy szobron volt.
Egy szobron? Aha. Nem adom oda, kedves testvérek, nekik, mert fővesztés terhe alatt még valaki megsérül. Én is nagyon nehezen tudom elhordozni. De a szemfüleseket kérdezem, hogy látjátok, hogy mi van ide beleírva? Négy számot lehet látni. Itt a bal oldalon indul. Várjátok, leteszem, és akkor ide lehet jönni fölé. Jó? Itt indul. 1, 2, 3, 4. Olvasd össze. 1796. Ez 1796-os malomkő. És azóta így egybe van. Pedig mennyi búzát megőrölt, igaz?
Igen.
Ugye? Rengeteget valószínűleg. Úgy működik, hogy volt egy másik malomkő, az még nagyobb, azt nem tudtam elhozni, mert azt már nem bírtam el. És a kettő közé betették a búzát, és elkezdték görgetni. És addig görgették, amíg apró nem morzsolta a búzát, és ez le nem esett oda a vékába. És így ebből készült a kenyér, amely itt van az asztalon egyébként, az úrvacsorában. Majd fogjátok látni, illetve hát ha kimentek a gyerektanításra, nem, de itt van a terítő alatt. És miért fontos ez? Azért, mert azt mondja Isten igéje, amit az előbb olvastunk, hogy ti magatok az Istennek termőföldje vagytok. És a termőföld az előhozza a maga terményeit, az gyümölcsöt hoz, zöldséget hoz, sőt, hoztam nektek ide gyógynövényeket, ezt majd Réka nének odaadom, és akkor ki lehet vinni, meg lehet szagolni, kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok fölismerni belőle. És ez az, ami táplál bennünket, és ez az, amit feldolgozunk, és ezt mondja az Úr Jézus, hogy ti magatok is, hogyha engem követtek, mármint az Úr Jézust, akkor ti magatok is beállhattok abba a munkába, amiben az Úristen gyümölcsöt érlel a kertjében. És ti magatok is beállhattok, hát nem így a malomba, mert ez elég nehéz ez a malomkő, de ti magatok is az Isten munkatársai lehettek, akik vele együtt dolgoztok, és akik ilyen nagyon fontos gyógynövényt, kenyeret és minden mást adnak oda a testvéreiknek. És nem csak a fizikai értelemben vett testvéreiknek, hanem a lelki testvéreiknek is. Na hát ezt vigyétek magatokkal, kérlek, és nagyon jó és áldott gyermek tanítást kívánok nektek. Köszönjünk el a gyülekezettől, ahogy szoktunk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Isten veletek! Kérlek benneteket, fiúk, hogy ezt nagyon óvatosan vigyétek ki, jó? És akkor majd a Réka nénivel tippelhettek, hogy miket ismertek fel rajta. Jó? Mi pedig, testvérek, folytassuk Isten tiszteletünket és az ige hallgatására és hirdetésére készülve énekeljük a 172. számú dicséretünket egyetlen versét. Isten igéjét olvasom a már előbb elhangzott igéből, a Korintusiakhoz írt első levél harmadik fejezetéből a 6-tól a 9-ig tartó verseket. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves szeretteim, kedves gyülekezet! Következő nyári istentiszteleteken, vasárnapokon az egyházzal kapcsolatos ige helyeket fogunk magyarázni lelkész kollégáinkkal, és ezek közül választottam, illetve jutott rám e mai textus, amelyről örömmel szolgálok. És még mielőtt belevágnék, két dolgot hadd elevenítsek fel, egy közismertebbet és egy kevésbé közismertet. Közismertebbet, miszerint a heidelbergi KT mit tanít az egyházról, és így ezt a kérdést teszi fel, hogy mit hiszel az egyetemes keresztény anyaszentegyházról, és ezt mondja, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől, annak a végéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza, és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Két szót szeretnék kiemelni a KT-nak a válaszából. Az egyik az a kiválasztás, az egyénre vonatkozó kiválasztás, a másik az pedig az örökké valóság. Miért ezt a kettőt emelem ki, és akkor most elmondom a kevésbé közismertet, mert hiszen arról beszél a KT, hogy minden egyes embert személyesen szólít meg az Isten, és von a maga kegyelmébe, és választ ki, és vezeti el az egyéntől a közösségig. És ugye ez egy izgalmas kérdés mindig is, hogy kit hogyan választ ki az Isten, hogyan von be ebbe az örökkévalóba. És most egy olyan emberről szeretnék beszélni, aki nagyon szemléletes módon élte meg ezt az életutat és ezt a kiválasztást. 1885-ben született egy gyermek Ausztráliában, Sydneyben. A neve talán ismerős azoknak, akik odafigyeltek 2000-es évek tájékán a világ sajtóra és a világ irodalomra. Arthur Malcolm Stance, csak Arthurnak fogom nevezni, aki egy alkoholizmussal küzdő házaspárnak az ötödik gyermeke volt, aki nyomorban nőtt fel, nagyon sokszor, amikor élelmiszerhez szeretett volna jutni, akkor kénytelen volt lopni, és kénytelen volt arra, hogy akár a szemétben turkáljon. Nagyjából 12 éves volt, amikor azért ezt az életformát mégiscsak hátra hagyva nem az iskolába iratkozott be, hanem elment egy szénbányába dolgozni, ahol úgy nagyjából 3 évig dolgozik, és 15 éves korában, amikor már ő maga is alkohol problémákkal küzd, akkor nevelőintézetbe kerül, amit nem sokkal később követett egy bordélyház, ahol lányokat futtatott, majd következett a börtön, majd a börtönből szabadulva, még mindig azért egészen fiatalon, 31 évesen az első világháború idején besorozzák. És 3 évig szolgál az ausztrál seregben, hogy onnan aztán egy komoly tüdőgyulladással hazakerüljön. Majd ezután egy kicsit higgadtabb életet él, és kétkezi munkából keresi a kenyerét, és egészen 1930-ig változatlan az élete, amikor egyszer csak elmegy egy anglikán istentiszteletre. És úgy ül az istentiszteleten, mint ahogy talán mi magunk is itt vagyunk, és gondolkozik az életéről, gondolkozik sorsáról, gondolkozik az útjáról. És anélkül, hogy különösebb módon megérintette volna az a prédikáció, amit hallott, egyszer csak belenyilalt a fejébe egy szó, amit a lelkész mondott. Ő maga úgy emlékezett vissza, hogy olyan volt az egész, mintha egy csengőt csengettek volna meg a fülemhez egészen közel, és ez a szó nem volt más, mint az eternity, az örökké valóság. Ézsaiás prófétának az 57. részéről prédikált aznap a lelkész, és ez a szó, hogy örökké valóság, nagyon mélyen belejúvódott a gondolataiba. És azzal az elszántsággal jött ki a templomból, hogy ezt az üzenetet, amit ő megkapott, ez az egyetlen egy szó, ezt ő szeretné minél több mindenkinek átadni. És erőteljes késztetést érzett arra, hogy valahonnan szerezzen egy darab krétát, egy olyan krétát, amivel az iskolában a táblára szoktunk írni, és ezt a szót elkezdje felírni az utcákra, a járdákra, a házfalakra, vasútállomásokra, bármerre, ahol emberek járnak, azért, hogy mindenki találkozzon ezzel a szóval, hogy örökké valóság. Visszaemlékezésében elmondja, hogy próbálkozott más szavakkal is, más üzenettel, amik az Istentől jöttek. Például azt, hogy obey to God, hogy az Istenhez tartozni, vagy azt, hogy God or sin, Isten vagy bűn, de mivel egy analfabétáról van szó, aki soha nem járt iskolába, és teljes mértékig írástudatlan volt, még a saját nevét is alig tudta leírni, ezt az egyetlen egy szót, hogy eternity, ezt tudta gyönyörű vonalvezetéssel, egyetlen egy mozdulattal felírni bárhová. És a visszaemlékezések szerint, hogy körülbelül 35 év alatt 400 vagy 500 ezer ilyen feliratot készített, és Sydneyben, Ausztrália nagyvárosában egy urbán legenda alakult ki róla. Jöttek a munkások, leszálltak a vonatról, besétáltak a munkahelyükre, és látták a feliratot, hogy eternity, örökké valóság. Ki lehet ez, aki ezt ideírja már évek óta? Ki lehet ez a rejtélyes Mr. Örökké valóság? Ez volt a beceneve. És összesen úgy 24 alkalommal kapták rajta, hogy ezt a feliratot elkészíti, és amikor megkérdezték tőle az emberek, hogy miért írja ezt föl, jellemzően a hatóságok kérdezték tőle, akkor mindig azt mondta, hogy azért, mert egy felsőbb hatalom megengedte nekem. És egészen addig rejtély is maradt az ő kiléte, amíg ez a lelki pásztor, aki ezt az ige hirdetést annak idején, 1930-ban mondta, ő maga rajta nem kapta azt, hogy a templom falára írta föl ezt. És akkor azt mondta neki, hogy hát Arthur, itt az ideje annak, hogy szint valljál, hogy valamilyen módon még kifejezd a te üzenetedet, amit te közvetítesz a világnak. És rávette arra, hogy leüljenek és készítsenek egy interjút, amit aztán egy napilapban lehoztak, és ezután kezdték keresni őt az emberek, de nem igazán tudták, mert mindig hajnalban kelt, 5 órakor, amikor az emberek még aludtak, vagy éppen hogy csak fölkeltek, és mire az emberek a munkába indultak, ő addigra már befejezte a küldetését, és hazament, vagy éppen a munkájába ment. És az örökség, amit hátra hagyott, ebből a 500 000 feliratból, fizikai értelemben nem sok. Az örökké valóság szavát akarta hirdetni, és ma összesen 3 ilyen feliratot tartanak számon Sydneyben, amik autentikus, eredeti, ilyen korai, modern graffitik, hogyha így szabad így hívni. Abból 2 múzeumban van, egy pedig egy olyan postának a harangtornyában, amit nem ér soha eső és csapadék, és valamiféle megmagyarázhatatlan dolog miatt száraz maradt, és sohasem vakolták le. De az öröksége és az üzenete az emberek között tovább élt. És különösen, ahogy említettem, a millennium kora, az ezredfordulón 2000-ben kapott nagy média figyelmet, amikor a Sydney olimpiának a logójába tették bele az ő alakját. Talán emlékeznek a testvérek, hogy egy alak, aki a feje fölé tartja a kezét, és aki utána olvas, hogy tudja, ez egy krétát tart, és azzal húzza meg a Sydney Operaháznak a hármas kupoláját, ami ugye a vízhangot közvetíti, mert hogy az Eternityről egy operát is írtak. És ez a csodálatos ebben az élet történetben, és most hadd utaljak vissza a heidelbergi KT-nak a kérdés feleletére, hogy vannak ilyen sorsok, hogy vannak ilyen életutak. És amikor Pál apostolnak a szavait olvassuk a korintusi levélből, mely még most is látható, akkor azért elénk idézi azt, testvérek, hogy nagyon sokszor azért nem látjuk meg a lelki szemünkkel az Eternityt, az örökké valóságot, mert az emberekre nézünk, és nem magára az örökké valóra. Sőt, mondhatjuk úgy is, hogy gyakran mi magunk takarjuk el a saját szemünk elől, a lelki szemünk elől a kilátást akkor, amikor az emberi dolgokra nézünk. Ugye Pál apostol máshol mondja ezt, egyébként a kolossiaknak írja, de összecseng, hogy az odafent valókkal törődjetek. És hát a korintusi gyülekezet testvérek, ők nem az odafent valókkal törődtek. Azt mondja a Pál apostol, hogy helyre kell tenni a korintusiakat. Ugye így olvassuk, hogy én tejjel tápláltalak titeket, nem keményeled ellel, mert még nem vagytok birtokában. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. És a testiség alatt Pál apostol a kicsinységet, a viselkedést mondja, nem a vérszerintiséget csupán. Ugye ezt mondják, idézi őket, hogy én Pálé vagyok, én pedig Apollósé. Azt mondja, hogy nem emberi módon beszéltek-e? És ez egy nagyon komoly üzenet és nagyon komoly tanulság nekünk, kedves testvérek, hogy miért emberekre nézünk? Miért az embereket tartjuk a szemünk előtt akkor, amikor egyébként az Isten igéje szól közöttünk? Mi nem vagyunk ilyenek? Vagy mi mentesek vagyunk ettől a fajta gondolkozástól? Ha mentesek lennénk, akkor nem mondaná az sok beosztott lelkipásztorának a gyülekezet, hogy miért nem te vagy a vezető lelkész? Te jobban prédikálsz, és aztán rámegy erre a beosztott lelkésznek a kapcsolata a lelkész kollégájával, de nem csak neki, hanem rámegy a gyülekezetnek a közössége is. Nem vagyunk ilyenek akkor, amikor van olyan gyülekezet, és persze meg lehet bocsájtani, és meg lehet érteni, hogy ahol a püspök szolgáló csak egy doktorandusz lehet a beosztott lelkész, mert ilyen is van, meg volt is, meg biztosan lesz is, de nem csak erről van szó, testvérek, hanem arról is szó van, hogy amikor a tanítót hallgatjuk, akkor amikor a hozzánk szólót tanítjuk, mint Pál apostolt, aki ugye elment Korintusba, és plántálta ezt a gyülekezetet, majd utána tovább utazott, és jött Apollós, akit ugye azért szerettek jobban a korintusiak, mert egy művelt, a hellén gondolkozás szerint egy magasabban iskolázott valaki volt, akkor őt választja a gyülekezet azért, hogy őt hallgassa, de ez egy nagyon komoly üzenet, hogy nem személyeken múlik az egyháznak a sorsa, az egyháznak az élete. A helvét hitvallás egy másik helyen, tehát nem a heidelbergi KT, hanem a második helvét hitvallás, azt mondja, hogy predikáció verbi dei es verbum dei. És persze most megint is latinul beszélek, és senki nem érti, hogy miért. Nem azért, mert fitoktatni akarom, hanem azért, mert azt mondja, hogy az Isten igényének a hirdetése az az Isten beszéde. Tudjuk-e így hallgatni az igét, testvérek? Hogy nem a lelkész szól. Ki fog prédikálni? Ma számtalan vidéki gyülekezet van, ahol előre bejelentik azt, hogy ki fog prédikálni. És van egy lelkész barátom, aki azt mondta, hogy hát egy idő után nem merte kiírni a honlapra, meg a hirdető táblára, amikor a beosztottja következett, azt mondta, nem jöttek el a testvérek, mert hogy az unalmas hallgatni. Pedig az Isten igéjét ő hirdeti, de az Isten szólal meg. És Pál apostol ezt helyezi a szívünkre, testvérek, hogy nem Pál, nem én, mondja ő, vagy nem Apollós, nem mi győzünk meg benneteket az Isten igazságáról, hanem az Istennek a szent lelke győz meg benneteket. És az Istennek a lelke magyarázza azt, hogy van értelme az életednek. Amikor Arthur Stance hallgatta az ige hirdetést, akkor vajon számított az iskolázottság? Számított az, hogy a lelkésznek hány diplomája van, vagy hogy ausztrál vagy brit angollal beszéli a nyelvet? Nem számított, egyetlen egy dolog számított, hogy a Szentlélek szólította meg. És egy másik üzenete ennek az igének az az, amit Pál apostol is mond, hogy Isten eszközként tud használni bennünket. Ugye ezt kérdezi, hogy hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettek? Már pedig ki úgy szolgál, ahogyan megadta neki az Isten. Nyilvánvaló, hogy nem olyan eszközként tekint Pál apostol önmagára és Apollósra, mint amit csak megfogok, fölemelek és odébb teszek, hanem úgy tekint rá, mint akik az Isten kezében eszközök, mint akit tud az Isten céllal használni. És igen, nem mindannyian ugyanazt az értelmet kapjuk meg. És ugye ez miért fontos, és miért szól mindannyiunknak? Azért, mert Pál apostol itt azt mondja, hogy mi szolgák vagyunk. Itt ezt a szót használja, hogy diakonái, vagyis diakónusok vagyunk, az asztal mellett állunk. Az asztal mellől várjuk azt, hogy szolgálhassunk. Márpedig aki szolgáló, márpedig aki diakónus, az tanító is egyben, és ez egy üzenet nekünk is, testvérek, hiszen akik az igét hallgatják, azok nem hirdetői, de hallgatói, és szolgálói lehetnek az Istennek. Milyen munkatársa vagyunk az Istennek, és milyen eszköze. És nem kell sok mindenre gondolni, testvérek, látjuk, hogy egy kréta is lehet jó eszköz az Isten kezében, hogy milliókhoz jusson el az ő üzenete, hogy százezrek jelenlegi tudásunk szerint még nem az örökké valóságban hallják meg ezt az üzenetet és a történetet, de igenis előre mutasson, és megfogja az emberek közösségét. És az Isten eszköze, hogyha enged annak, aki használni akarja, hogy arra használja, amire való, akkor lehetőséget ad arra is, hogy termékeny legyen az Isten kezében. Jó eszköz legyen. És a harmadik üzenet, amelyet szeretnék elmondani, az így szól, ugye ezt mondja még Pál apostol, hogy én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adja. Azért utaltam erre a részre, így mondom, hogy erre a részre utaltam a keresztelői beszédben, hiszen megkérdezhettem volna a keresztelői családot, hogy nem mindegy az, hogy ki kereszteli meg a kisgyermeket. Hát Pál apostol pont erről beszél, hogy mindegy. Ugye elindul egy visszálykodás, elindul egy verseny, és a hívek, egyébként Apollóst és Pált, nekik nem biztos, hogy ha egy időben egy helyen dolgoztak volna, akkor szemben álltak volna egymással, de a hívek mégis elkezdik strigulázni, hogy ő ennyit keresztelt, ő ennyit, ő már 30-nál jár, ő még csak 10-nél, hát akkor ő a jobb. És a Pál apostol ezt föl is eleveníti, hogy én nem tudok arról, hogy sokkal több mindenkit megkereszteltem volna, de nem ez számít, hanem az számít, hogy az Isten és a Krisztus nevébe kereszteltetik meg. Mert hiszen ezt kérdezi az apostol, hogy hát nem egy lélekkel itattattunk meg. Ez olyan, mintha testvérek kimennénk a piacra, és ott lenne egy hatalmas nagy gyümölcskosár, tele mindenféle finomsággal, amik ugyanabból, az alomból, ugyanarról a fáról származnak, de csak azért én nem abból vásárolnék, mert egy olyan ember árulja azt, a kereskedő, aki ott áll mögötte, akit én nem ismerek, vagy akit én nem szeretek. De hát nem ugyanazt a gyümölcsöt venném meg? Amikor jön a műszakváltás, akkor én nem ízlelem meg azt a gyümölcsöt, akkor én nem veszem magamhoz, akkor rám nem lesz ugyanolyan jó hatással, én nem leszek tőle jól lakott, nem leszek egészséges. Azt mondja Pál apostol, hogy mindegy, hogy ki adja át neked. A lényeg az az, hogy te az Istennek a szántóföldje vagy. Mi munkatársak vagyunk, és ti is lehettek munkatársak, de mi mindannyian együtt az Isten szántóföldje vagyunk. Márpedig, hogyha mi vagyunk az Isten szántóföldje, akkor az Isten bennünket tud plántálni. Akik sokat járnak vidéken, vagy ott nőttek fel, azok tudják nagyon jól, hogy ilyenkor július elején elérkezik az aratásnak az ideje, és olyan jó érzés az, amikor az ember úgy kisétál a mezőre, és ott van a tarló, és olyan jó illata van az egésznek. És bearatják a gabonát, és száll az illata, és utána azt a földet hagyják úgy egy kicsit még szikkadni, hogy egy kicsit még érjen. Vagy elérkezik az az időszak, amit egyébként a zsidók is gyakoroltak, és ezt Pál apostol is nagyon jól tudja, hogy szabadon hagyják a heted évben, a szombat évben a földet, hogy pihenjen. Hát az Isten ezt nekünk valamennyiunknak tartogatja. Viszont ő úgy nyúl az életünkhöz, és úgy szól hozzánk, hogy mi abból tudjunk hajtást hozni. És a másik gondolat, amit itt mond Pál apostol, hogy nem csak az Istennek a szántóföldje vagytok, hanem egy még szemléletesebb képet hoz, hanem azt is mondja, hogy ti az Istennek épülete vagytok. Az Istennek a temploma. Szoktunk ezen gondolkozni, testvérek, hogy hát én magam vagyok az Istennek a temploma? Jó, fölkelek, elmegyek vasárnap a templomba, az Isten házába, ott imádkozom, ott igét hallgatok, ott hallok valamit visszhangozni az örökké valóság üzenetéből, de igazából az Isten épülete vagy, és hogyha ez igaz, akkor magaddal viheted az örökké valóságnak a visszhangját, hogy ott csenghet a füledben, ott szólhat, ott dolgozhat benned, ott élővé válhat, és ez az élő szó templommá tesz téged. Egyetlen egy dolgot mond Pál apostol, hogy ezt a templomot ne ti akarjátok fölépíteni. Hogy ne ti, és lehet mondani a másik hasonlatra is, hogy a szántóföldet ne mi szolgák, vagy ti szolgák akarjátok munkatársként csak megmunkálni, hanem engedjétek oda Krisztust. Mert az építők már alapot vetettek, és erre az alapra senki más nem építhet, csak ő. És lehet, hogy nem én építek rá házat, hanem valaki más. A feleségem déd szülei annak idején, 20. század elején Nyéklát házán kinéztek egy kis területet, hogy jó lenne ott templomot építeni. De hát miből és mikor? És az álom, amit a szemük előtt tartott az Isten, 2-3 évtized múlva valósággá vált, és meg tudták venni a területet, meg tudták venni a telket. De ők nem tudtak ráépíteni, hanem jöttek a gyermekek, az ő gyerekeik, a nagyszülők, generációja, korosztályosan, és ők tudtak templomot építeni. Be tudták lakni az egészet. Majd jöttek az unokák, és az unokák tudnak ott templomba járni. Azóta kicsit feljavították, kiegészítették, egy hatalmas parókiával, és élettel töltötték meg. És ez így van, testvérek, hogy nem mindig a mi szemünk előtt történik meg az az építkezés, amit az Isten eltervez, és nem látjuk ott, és nem vagyunk mindig ott a búzahajtás mellett, és nem nézzük végig a szemünkkel, ahogy az kihajt a földből. De ez így van jól. És ez az Istenbe vetett bizalomnak a jele, hogyha én azt tudom mondani, hogy én kaptam egy kis részt abból, hogy szolgálhassak, én kaptam egy kis részt abból, hogy része legyek az Isten szőlőskertjének, az Isten termőföldjének munkatársa legyek. Azt kívánom, testvérek, hogy vigyük magunkkal ezeket a gondolatokat, hogy ne magunkra nézzünk, hogy ne önmagunkra nézzünk, emberekre, személyekre, hanem nézzünk feljebb az örökké valóságra, és higgyük el, hogy lehetünk jó eszközök az Isten kezében. Ámen. Kedves testvérek, az ígére válaszképpen, de az úrvacsorára készülve, ahogy látjátok, az úrasztalát megterítettük, énekeljünk, és a 392. számú dicséretet mind a két versével Isten dicsőségére. Urunk Jézus, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. És mi hisszük és valljuk, hogy te vagy az Úr, a Krisztus. Ámen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az úrvacsora szereztetési igéit, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelének a 11. fejezetéből a 23-tól a következőképpen ezt mondja nekünk az ige. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek addig, amíg el nem jön. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Isten tisztelet elején megvallottuk bűneinket imádságban, a keresztelő alkalmával pedig elmondtuk apostoli hitvallásunkat, a hiszek egyet. Azért most egyházunk rendje és módja szerint, mielőtt az ő asztalához járulnánk, három kérdést is intézek hozzátok, testvérek, amelyre feleljetek, hitetek szerint őszintén, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszitek-e, valljátok ezt? Harmadszor pedig ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és az Istennek kedves áldozatul. Ha igen, feleljük, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért járuljatok az Úr asztalához, immár minden kész. Gyülekezetünk megszokott rendjében fáradjon ide. Szeretném elmondani hirdetésképpen, hogy a vírus veszélyre való tekintettel egy kézfertőtlenítőt ide kihelyezünk. Kedves szolgatársunk Ádám itt jól látható helyen megáll vele, és nyugodtan lehet fertőtleníteni, hogyha valaki ennek szükségét érzi, hogy már rég mosott kezet, és most nem szeretne kimenni, és az úrvacsora vétel pedig, itt a kenyér vétele fog zajlani, itt pedig kis kelyhekből, a külön pohárból tudja mindenki a bort magához venni. És közben énekeljünk a 273. számú dicsérettől kezdve valamennyi éneket. Foglaljuk el helyünket és járuljunk az Úr asztalához. Így szerezte az Úr utolsó vacsora sákramentumát, az Úr Jézus, így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. Jézus szavával bátorítalak benneteket, ő maga mondja. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házában. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti azokat, ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, hogy sem a moly, se a rozsda ne emészthesse meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el, mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért, elég minden napnak a maga baja. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Úrunk Istenünk, köszönjük néked, hogy te a kegyelem asztalához hívtál valamennyiünket. Köszönjük neked, hogy itt nem csak ápoltak és gondozottak lehetünk, hanem e asztalt körül járva kegyelemben megújított gyermekeid lehetünk, akiket a maguk módján, kikit tehetsége, talentumai szerint a te munkatársaid közé hívsz. Hálát adunk azért, hogy úgy indulhatunk tovább az élet Isten tiszteletébe, hogy ott az élet szentségét szemünk előtt tartva megtalálhatjuk azt a feladatot, amelyet ránk bíztál gyermeknevelésben, házasságunkban, családunkban, hivatásunkban. Kérünk azért, hogy mindezeket szenteld meg, mindazzal a kegyelemmel, amely alapján ma itt lehettünk veled. És könyörgünk, hogy mi gyülekezetünkért és valamennyi keresztény gyülekezetért szerte, akik ebben az órában imádkoznak hazánkban és azon túl, te légy a te egyházad pásztora, te légy a te egyházad gondviselője, aki kegyelmeddel műveled, plántálod a mi életünket. Az Úr Jézus Krisztustól tanult legszentebb imádsággal könyörgünk most. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Így legyen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket, hogy szeretettel köszönöm meg Bálint Pallagi Réka testvéremnek, iskolai kollégámnak az ige olvasását és a gyermek istentiszteleten való szolgálatát. Mai istentiszteleten megkereszteltük Baranyai Adélt, Baranyai Gábor és Baranyai Nagy Éva gyermekét. Isten áldását kérjük a ti családi életetekre, életközösségetekre, és visszavárunk benneteket. A 13. kerület nem a szomszédban van, de ha most ide találtatok, akkor talán máskor is ide találtok, úgyhogy az ajtó mindig nyitva lesz előttetek. Az elmúlt héten útjára kísértük kis Józsefnét, aki 92. életévében hunyt el. A vigasztaló ige Mózes 5. könyvének 8. részéből szólt ravatala mellett: emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened az Úr. szívből kívánjuk, hogy a gyászoló család tudjon emlékezni, és az Úr útját meglátni. Adjon vigasztalást. És átadom a szót a további hirdetésekben gondok úrnak.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Ha van lelki otthonuk, akkor szeretettel látjuk őket vendégként, ha nincs, akkor meg csatlakozhatnak hozzánk. A mai istentiszteleten láthattuk, hogy minden korosztályt együtt hívtunk, tehát a nyári időszakra a vasárnap 10 órai istentiszteletet fogjuk megtartani, tehát az esti 6 órás istentisztelet az nyáron nincsen, majd ősszel indul újra, tehát kérem a testvéreket, hogy potyára ne jöjjenek ide este 6-ra. A hétközbeni alkalmakat megtartjuk, tehát este 6 órakor kedden lesz bibliaóra, szerdán pedig 9 órakor van a nyugdíjas bibliaóra, a melegre való tekintettel, hogy mire véget ér addigra, még legyen erejük a testvéreknek hazajutni. Folytatjuk az istentiszteletek online videó közvetítését is azok kedvére, akik nem tudnak lejönni a templomba. A mai istentiszteleten úrvacsorát tartottunk, ugye a higiéniai feltételek biztosítása miatt valamivel lassabb volt az istentisztelet, köszönjük a testvéreknek a megértését. A heti ima téma javaslatunk a gyülekezeti táborért, az arra való felkészülésért. Szász Lajos lelkészünk ma délutántól péntek reggelig szabadságon lesz, ebbe az időszakba Pap Tóth Viola helyettesíti, sürgős ügyekbe kérjük, hogy őt helyett keressék, a gyülekezeti hivatalos mobiltelefon Violánál van. A júliusi presbiteri gyűlés a szokásosnál egy héttel később, július 14-én kerül sorra. Kivitelező készre jelentette gimnázium épületünket, folyik a műszaki átadás, esetleg ha van valakinek építési jogász szakértője, akkor annak örülnék és szóljanak nekem. Óvodánkba konyhai munkatársat és dajkát keresünk, jelentkezni az intézmény vezetőnél lehet. Napközi sittantáborokat tartunk július 27-e és 31-e között a felsősöknek, és augusztus 3-a és 7-e között az alsósoknak, jelentkezni erre is a honlapon és a lelkészeknél lehet. A több generációs gyülekezeti táborunkat augusztus 20 és 26 között Balatonszárszón tartjuk. Kérjük a testvéreket, mert most már tényleg véglegesíteni kell a dolgokat, és lassan be is telnek a helyek, hogy aki tud jönni, az jöjjön, és mindenképpen meg tudjuk oldani. Akinek anyagi problémái vannak, az jelezheti a jelentkezési lapon, hogy milyen támogatásra lenne igénye, illetve ezt is lehet a lelkészekkel egyeztetni, vagy akár nálam is jelezni. Ezért külön gyűjtést folytatunk a kisjövedelmi és nagycsaládos testvérek részvételének a támogatására. És hát köszönjük szépen azoknak a hozzájárulását, akik az online persejpénzt utalást elvégezték, de azért itt vannak a fizikai persejek is, azt is lehet hasznosítani. Aki pedig nyaral, annak jó nyaralást kívánok, és reméljük, hogy ez is eredményes lesz, és örülök, hogy újra együtt lehetett az úrvacsorai közösség az egész templomi társasággal együtt. Végül az ige hirdetéshez kapcsolódva talán annyit szeretnék elmondani, és ez fontos, hogy Demjén István valószínű nem gondolta arra, amikor itt ezt a templomnak a telkét megvásárolta és az intézményeket beindította, hogy majd az ő nevét fogja viselni egy gimnázium, meg egy általános iskola. Hát kellett hozzá közel 100 év, de mégiscsak megtörtént, és itt is látszik ez, hogy nem feltétlenül az ember életében történnek a nagy dolgok. Az örökség az lehet, hogy évtizedek múlva kerül igazán napvilágra. Köszönöm szépen.
Köszönjük a hirdetéseket, és most az istentisztelet záró énekét énekeljük, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. A 397. számú dicséretet énekeljük első 3 versével.
Thank you.
mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Ámen. Áldás békesség.